Vendégünk a stúdióban továbbra is Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, akinek az 56-os magyar idején 12 éves korában írt naplóját most adta ki könyvformájában az 56-os intézet. Mielőtt a napló eseményeibe belevágnánk, azért beszéljünk egy kicsit a napló helyszínéről, hiszen önök annak idején a Rökszilárd, ma Somogyi Béla utca 10-ben laktak. Milyen volt ez a ház egyáltalán? Mennyire volt ez a forradalom különböző eseményeinek a középpontjában?
Hát ahogy már mondta, ez a ház a Rökszilárd utca 10-es számú ház volt, ami később a Somogyi Béla utca 10-es, a 10-es az megmaradt. Később ennek az utcának a másik felét elnevezték Somogyi Béla, illetve a Rökszilárd utcának újra, hogy fönnmaradjon Rökszilárd utca, a Rökszilárd neve, elnézést a hibáért. Szegény Kovács Ancsi barátom, aki még ugyanebben a házban lakott, ő nagyon sajnálta, hogy nem az elejét hagyták meg Rökszilárd utcának, mert ilyenekre nagyon büszke volt, és nagyon szerette a hagyományokat. De hogy ne erről beszéljek, hanem amit kérdezett, ez a ház egy teljesen átlagos belső józsefvárosi bérház volt, azok közül is inkább a szerényebb vagy szegényebb házak közé lehet sorolni. Egy kétemeletes, körgangos ház, amelyben hát egészen átlagos magyar polgárok laktak. Mondjuk én úgy tudnám mondani, hogy a középpolgárság alsó rétege, nem, tehát szegény emberek, nem voltak gazdag emberek. Az utcai fronton ott voltak összkomfortosabb lakások, tehát ott volt benne vécé is, de az udvari lakásokban például még vécé sem volt, a folyosón volt egyetlen egy vécé, és oda kellett mindenkinek kimenni. Ez persze ma már furcsa, de Budapest legtöbb épületben volt. A lakók közül, hát mi az összeset ismertük természetesen, mi mind a ketten, Kovács Ancsi is és én is a földszinten laktunk. Azért laktunk a földszinten, mert mindkettőnknek egy-egy üzlete volt, amely ugye az utcáról nyílt.
Na, a családunk ugye volt üzlete.
A Kovács Ancsiék egy fűszerkereskedést üzemeltettek, nagybátyámnak pedig egy kis vendéglője volt. Az egyik volt, ha szembeállunk a háznak a bal oldalán, a másik, ami vendéglőnk, az volt a jobb oldalán.
De ez a ház ugye gyakorlatilag a Korvin áruház mögötti utcában, gyakorlatilag az egyik olyan ház, ami a Korvin áruház mögött volt. Ilyen értelemben hát nagyon közel volt a forradalom különböző eseményeihez, tehát akár a Korvin közhöz, akár a Kilián laktanyához, akár hát ugye a rádió épületéhez, a Bródi Sándor utcához. Tehát nagyon, ha nem is a középpontban, de az események sűrűjében volt ez az épület.
Igen, hát ez valóban így van, hogy lényegében ugyanolyan távolságra volt a rádiótól, tehát ahol kezdődtek, ugyanolyan távolságban volt a Köztársaság tértől, a Korvin mozitól, ahol Kilián laktanyától, a Pestinektől. És hát azért Budapest központja volt, hogy az MKE körút, Rákóczi út kereszteződés, ott a Szabad Népszékház, akkor ugye úgy hívták, az a sajtócentrum, azt lehet mondani, a lapkiadó vállalatnak ott voltak az irodái, és ezért azért az események központjában volt. Harcok nem voltak annyira környéken.
Tehát látni mondjuk sok mindent nem lehetett abban az utcában, tehát harcok nem voltak az utcában, de hallani gyakorlatilag mindent hallottak erről, sokszor is ír a naplóban,
hogy még lehetett. Én amikor most elolvastam, hogy előkerült Kovács Ancsi, akkor rájöttem, hogy tényleg a Kovács Ancsi sokkal többet látott is, meg hallott is, mint én, mert az ő lakásuknak az egyik ablak az utcára nyílt. A mi lakásunknak nem nyíltak az utcára, tehát én egy kicsit jobban itt voltam. Jancsi talán többet látott, mert azért ott is történt, tankok robogtak az utcán nem egyszer, amiket lehetett hallani is, volt lövöldözés is az utcán, de olyan nagy harc, mint mondjuk a Práter utca környékén, vagy a Tűzoltó utcában, vagy azon a vidéken, a Ferencvárosi részen olyan harcok nálunk nem voltak.
És a ház lakói mit gondoltak akkor az eseményekről, hiszen a naplóból az a ilyen tényleg fantasztikus leírás, vagy fantasztikus érzés jön át, hogy a házlakói szinte egységesek voltak ezeknek az eseményeknek az akkori megítélésében. Tehát nagyon nagy vita nem volt abban, hogy hogyan is gondolkodjanak arról, ami abban a napokban történik. Mennyire voltak egységesek?
Hát én úgy érzem, hogy akkor az a lakóközösség az teljesen egységes volt. Nehéz ezt persze megmondani, tehát az akkori érzésemmel, meg az akkori fejemmel én ezt láttam. Hogy valójában lehettek különbségek, ez is valószínű, mert azért annyira nem volt homogén ez a lakóközösség, hiszen itt laktak szegényebb, gazdag emberek, egyáltalán feltörekvő emberek, lecsúszott emberek, de azért ott akkor mindenki egységes volt. Később már lehet, hogy másképp ítélték meg, de akkor teljes egységet feltételeztem én. Bárki, akit én hallottam beszélni, mind azt mondta, hogy jaj, de jó, végre felszabadulunk, végre nyugalom lesz, végre kimennek az oroszok, végre vége lesz ennek az egész Rákosi rendszernek. Mindenki valami nagy-nagy változást várt, pozitív változást várt. Úgy vélték, hogy ez egy jó irányú változás lesz, és hát amikor a forradalmat leverték, újra bejöttek az oroszok, hát akkor meg egyértelmű volt az, hogy azt nehezményezték, azokat behívta Kádár.
Így a naplót végigolvasgatva utólag, mi az, amit az akkori napokból, már a forradalom eseményeiből és a leírások alapján a legemlékezetesebbnek tart?
Hát számomra a legemlékezetesebb az volt, az ugyan benne van, de közel sem olyan élményszerűen, mint ahogy az engem ért, amikor november 4-én az oroszok újra ránk törtek, akkor én nem otthon aludtam, hanem az egyik nagynénémnél a Veselőny utcában. De nekem mindenféleképpen haza kellett mennem a Rökszilárd utcába, és nagynéném elhozott a Rákóczi útig. És akkor a Rákóczi útnál én a saját szememmel láttam, ahogy a kockaköveket szedik fel, mert a Rákóczi út kockakövekkel volt burkolva, és zárják le a mellékutcáknak a bejáratát vagy kiáratát, hogy a tankok ne tudjanak menni. Tehát ezek a kockaköbből épített barikádok ezt szolgálták. És akkor mi arra fele mentünk, és közben végig szólt a gépfegyver, hogy bibibim, bibibim, bibibim. Hát az azért félelmetes volt, hogy nekem ott kellett menni, és hát nem tudtam, hogy honnan lőnek, nem tudtam, hogy hova lőnek. Ez általában a forradalom alatt mind jellemző volt, hogy hát a hangot lehetett hallani, de hogy kire lőnek, mire lőnek, azt nem. Tehát ez volt a legdöbbenetes érzésem. Hát azért nem volt akármilyen látvány 12 éves gyerek számára, hogy felakasztott ember, vagy halottak, tehát ezek azért mind döbbenetesek.
De az az érdekes, hogy a félelem nem jön át ezeken a sorokon, amikor az ember olvassa. Tehát szerintem egyszer sem ír olyat a naplóban, hogy bár sokszor leírja a különböző kirándulásokat az utcákon, tankokat láttak, és hát ha nem is az események sűrűjében, de hát az események utóéletét látták, de nem írja le azt, hogy rettegtek.
Akkor már nem, hát ez más, tehát amikor én ezt az eseményt elmondtam, az akkor harcok folytak, akkor lőttek, tehát akkor voltak az. Amikor mi sétálni mentünk, hát akkor már nem volt semmi, hát akkor csend volt, nyugalom volt, és lehetett sétálni. Tehát ez azért nem úgy ment, hogy most reggeltől estig folyt a harc, és akkor állandóan lövöldöztek, nem, hát volt, amikor volt.
Igen, csak a félelem szünet. Nem jelenik meg a naplóban.
Hát mi be voltunk zárva majdnem a házba, tehát... hát ugye eleve kinyárási tilalom volt, majdnem egész idő alatt, amíg a későbbi időkben is tudtunk ki, este. Napközben akkor lehetett kimenni, hát elég kellett menni ugye élelmiszerért, kenyérért, tejért, tehát azokat be kellett valahol szerezni. Nem féltem, tehát mindemellett nem féltem, de ez az esemény, amit meséltem, ez egy egyedi dolog volt, akkor bizony, hogy féltem.
Vendégünk a stúdióban Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, akinek az 56-os magyar forradalom idején 12 éves korában írt naplóját most adták ki könyvformájában. A hírek után folytatódik a beszélgetés.